A hagyományos értelemben vett zeneszerzéstől abban különbözik az úgynevezett alkalmazott zeneszerzés, vagyis színházi zeneszerzés ebben az esetben, hogy azért az alkotó csapatnak, a látványvilágnak, a megteremtőjének, a mozgásvilágnak, tehát minden valahogy összhangba kerül, de nem ilyen gyűlések kapcsán, hogy leülünk, és akkor azt fogom mondani, hogy ilyen zene lesz, és hogy ilyen látvány lesz, hanem ott helyben alakul ki az egész. Ez egy nagyon érdekes alkotó folyamat, én ezért is szeretem ezt, mert nincs egy előre meghatározott terv, ami szerint haladunk, hanem a különböző hatások, amit egyes alkotók adnak, impulzusok, amiket egymásnak adunk, a rendező, a koreográfus, vagy a látványtervező, a jelmeztervező, nagyon fontos számomra ezek mind, és azokból gyúrom össze azt a fajta világot, nyilván a szöveg is nagyon sokat hozzáad ehhez, de azokból gyúrom össze én azt a hangzásvilágot, amiben ezek a dolgok élővé tudnak válni.
De azért ez esetben is valamilyen fogódzót csak kellett legyen. Tehát valóban kellett nyúljál, vagy visszanyúljál, meg ugye itt a kor is számított. Mi volt az, ami segített neked, hogy ilyen legyen végül is?
Tehát elsősorban a darabnak a magja a forrás. Az, hogy ez a darab, ez a Shakespeare által megírt, 1500-as évek végén megírt darab, ma ugyanolyan aktuális, mint annak idején volt. Ez a Shakespeare zsenialitása. És ez a dolog ma hogyan érinti meg az embereket? Ma hogyan érint meg engem, mint alkotót, engem, mint zeneszerzőt, tegyük fel. Persze nagyon sok zenei ágazat van a világon, amiből lehet inspirálódni, de az, hogyha most én bejátszanék ide egy Bach misét, ami abban a korban volt az úgymond etalon, az nem biztos, hogy ebben a kontextusban helytállana, mert egészen más minden egyes kornak a levegője, úgymond. Ennek a kornak a levegője ugyanúgy benne van ebben az előadásban, mint akkoriban, ahogyan Shakespeare-ek elképzelték a színházukat. És nagyon fontos színházi zeneszerzőként, hogy ezt a levegőt folyamatosan beszívjuk, és folyamatosan együttlélegezzünk ezzel a mai korral. Ez abban nyilvánul meg, hogy nyilván azok a harmóniák, azok az akkordok, az a zenei kontextus, amiben ez az egész felépül, az valamilyen szinten tükrözi azt, hogy például Vásárhelyen füstölögnek a gyárak, hogy a központ az nincs lezárva, és folyamatosan mennek az autók, és nincs csend. És ez az egész sürgésforgás, ez az egész éles és sokszor elviselhetetlen hangzavar, ami körülvesz minket, és ebben próbáljuk megtalálni mi a saját érzéseinket, azokat a legmélyebb hangokat, amik figyelmeztetnek bizonyos esetekben, hogy melyek azok az irányok, amelyek felé tartunk, vagy éppenséggel melyek azok az irányok, amelyek a sötét oldalt nyitják meg előttünk.
Végül is te hoztál akkor a 16. századból is, és a 21-ből is valamit, és így összegyúrtad? Noha, ezt alig vesszük észre végül is így.
Nagyon inspirálnak azok a szövegek, amelyek a középkorban keletkeztek. Belegondoltam abba, hogy az 1200-as évektől napjainkig szólnak ezek a szövegek. Mondok egy példát, például Mors stupebit et natura, cum resurget creatura. Ha ezt elmondjuk, ezt a szöveget, csak egy latin frázisnak hallatszik. Viszont, hogyha megnézzük, hogy ez a szöveg abban az idő intervallumban, amelyiket áthidalta körülbelül 700 év, hozzávetőlegesen, az idő által folyamatosan rárakódott egy csomó energia, egy csomó embernek a képzelete, egy csomó embernek a lelke ott van ezekben a szövegekben. Egy valaki kitalálta, és mindenki valamilyen formában hozzányúlt. Lefordították X nyelvre, a világ összes nyelvére. Úgy érzem, hogy ezek a szövegek mindannyiunk belső tudatának egy nagyon összpontosult gondolata. Mondjuk ez arról szól ez a szöveg, hogy természet és halál retten, hogyha kél a hold ilyetten, számot adni feleletben. Ez egy kép. Ugyanúgy, mint a Shakespeare összes drámájában képek alapján hat a tudatra. Tehát például, mint viharon vágtató csupasz gyermek. Ez egy kép. A Macbethben szereplő kép. Ez nem mond különösebben semmit, de amikor a színész kimondja a színpadon, akkor az a kép élővé válik a nézők tudatában. Amikor én elénekeltettem ezt a képet a kórussal, nem tudja a néző abban a pillanatban, hogy éppen mit énekelnek, de törekszem arra, hogy megfogalmazom annak a képnek a kisugárzását abban a pillanatban.
Tehát hangzásban is visszaadjad a jelentést gyakorlatilag, nem?
Igen, a hangzás az egy egészen más dolog. A hangzásban nem lehet sok mindent visszaadni, mert a hangzás az egy absztrakt valóság. Tehát a képet azt látjuk. A hangot csak elképzelni tudjuk, mert nem látjuk a hangot. A fülünkön keresztül érzékeljük a hangot, egy rezgést. Ezt nem tudjuk másképpen elképzelni, mint egy absztrakt tényt, ami körülöttünk van folyamatosan és létezik, de nem tudjuk megfogni, csak hallani. Tehát ez a legabstraktabb művészeti ágazat a zene ilyen téren, és emiatt én úgy érzem, hogy a legmagasabb szintű művészeti kifejezésmód. Egy olyan absztrakt valóságot próbálunk rendszerbe foglalni, ami csak akkor van, hogyha valami megszólal. Amúgy egy képet tudunk nézni reggeltől estig, és fel tudunk fedezni benne bizonyos részleteket, de egy zenét nem az, hogy ki hogyan húzza meg azt a hangszert például. Az akkor születik meg.
De remekülhat a nézőnek az érzékeire, hiszen alátámasztja a hangulatát az előadásnak, és nagyon jól eltaláltad a munkafolyamat során. Mikortól ültetek már ott a színpadon?
17 tagú kórus szólal meg az előadásban, plusz még van egy zenész kolléga, egy orgonista, aki a kórusnak a kísérője. Ők nem voltak végig jelen a próbafolyamaton, egyedül én voltam jelen a próbafolyamaton az elejétől kezdve mindegy egyes próbán. Ez egy különleges munkafolyamat volt ilyen téren, mert amúgy a zeneszerzőknek vagy nincs türelmük végigülni, inkább szeretnek hazamenni és otthon a csendes szobában ügyesen egy tea mellett megírni, de ez engem egyáltalán nem érdekelt. Én szeretem látni, hogy hogy alakul ez a dolog. Én végig próbáltam különböző stílusokat, kitaláltam egyfajta hangszerelést, aztán azt eldobtuk, aztán jött egy következő. Úgy alakult ki, hogy abban a helyzetben, abban a térben, abban a közegben, abban a levegőben hogyan érvényesülnek ezek a hangok. És többféle próbálkozás volt, voltak nagyon rossz próbálkozások, aztán voltak olyan próbálkozások, amikből ki tudtam indulni. Ott helyben születtek meg, és akkor gondolkodtam, és utána leírtam. A hangoknak a lejegyzése az a legutolsó fázis volt. Nyár végén fogtam neki, és szeptember végére értem a végére teljesen a lejegyzésnek. Addig folyamatosan elültettem a fejembe ezeket a magokat, hogy egyszer csak szökkenjenek szárba, és keljenek ki.
Tehát fejbe komponáltál közben már?
Igen. A komponálás amúgy is fejben történik, és nagyon sok időt vesz igénybe. Az egy dolog, hogy én most leírok egy dallamot, de azt a dallamot azt észben is kell tartani zeneszerzőnek. Érdekes dolog, de a Beethoven azt mondta, hogy egy darabot csak úgy érdemes megírni egy zeneszerzőnek, hogy amikor megszületik benne a fő téma vagy a motívum, akkor azt a darabot az elejétől a végéig egy és ugyanabban a pillanatban képes végighallgatni. És hallani ugyanabban a pillanatban azt, hogy hogy kezdődik, hogyan jut el a kifejezésig, hogyan születnek meg benne motivumok, hogyan bontja szét, hogyan jelennek meg itt ott azok a kis finom cezúrák, amik a zenét alakítják. És ez egy hosszadalmas folyamat. Le kell feküdni, kell aludni egyet rá, másnap fel kell kelni, újra meg kell hallgatni különböző formában, különböző hangszerekkel, pianóba, fortéba. Többféle módozat van, ami pont olyan, mint amikor egy mag elkezd kikelni. Tehát lassan kezdjük látni azt, hogy a szárban milyen fajta kis finomságok születnek. És egyszer csak megjön a kalász is, és akkor minden látszik pontosan, hogy hogy van.
Ez nem befolyásolja a hangulat? A zene szerzést nap-nap után? Hét-hét után?
Nem szabad, hogy befolyásolja. Nyilván befolyásolja sok tényező, de én úgy vagyok vele, hogy ahogy leütöm az első hangot a zongorán, teljesen kikapcsol az agyam. Tehát onnantól kezdve sokszor vagyok úgy, hogy nem érzékelem a realitást. Tehát mikor befejezek egy darabot, és kimegyek az utcára, nézem, hogy sétálnak az emberek, és nem értem, hogy hol vagyok nagyon sokáig. Tényleg itt vagyok ebben a világban, és hogy kövek vannak az úton, tehát mindent meg kell nézzek pontosan, hogy érjek vissza, mert annyira más az idő érzékelése egy zeneszerzés kapcsán. Most mondjuk egy 4 ütem, adagio ütemben, tehát egészen más annak a lüktetése. Amikor kiérsz egy ilyen zajos, furcsa közegbe, amit mondjuk a város tud adni, az mindig egyfajta ilyen visszahőkölés a valóságba, de ez egyáltalán nem baj, mert hogy mi ebben a valóságban létezünk, és ennek hatására kell én újra gondoljam az összes zenét, amit addig írtam, mert az a zene, amit kigondolok a fejemben is ott működik, az csak ott van, és találkoztatni kell mindig a valósággal, és akkor kezd működni. Most 2017 valóságával kellett találkoztatni az 1200-as szövegeket zeneileg, és ez volt a feladat. De egy jó feladat.
A bemutató után Ila Gábor jött fel a lépcsőn, és megkérdezte, de milyen volt, mert mi ott ültünk, és nem hallottuk, vagy nem láttuk, vagy nem tudtuk megteremteni az összefüggéseket. Te hogy teremtetted meg egyáltalán, hogy milyenre sikeredett?
Hát igen, ez egy olyan dolog, hogy mi az előadás alatt nem halljuk magunkat úgy, ahogy a nézők hallanak minket. Ez egy technikai nehézség, mert akkor a tér, hogy nem lehet folyamatosan kihangosítani mindent ugyanabban a hangfekvésben, abban a hangerősségben, ahogy azt mi szeretnénk hallani. Ezért én úgy játszom sokszor a darabjaimat ott helyben, hogy csak hozzávetőlegesen hallom, hogy mi kellene, hogy szóljon. Nyilván én hallom a fejemben, hogy az hogy kellene szóljon, de teljesen a hangmérnökökre vagyok bízva, akik ezt az egészet összefogják, és egy általános hangerőt próbálnak kifejezésre jutatni a nézők felé. Ez egy olyan dolog, hogy teljesen a semmiben vagyunk. A kórust én ott helyben, mivel ott vezénylem őket, össze kell fogjam. Tehát én hallok mindent, amit énekelnek, az kifele egy egészen más dolog, hogy hogy hallatszik. Hallom Gábort is, amit játszik, hallom magamat is, de nem abban az összefüggésben, ahogy azt a néző hallja. De bízom ezekben a hangmérnökökben, hogy ők folyamatosan alakítják. Ezért szép a színház, hogy mindig a másikra vagyunk egy picit utalva. Nem csak a saját dolgunk van. A legszebb talán az, hogy nem a saját témámat játszom, hanem hallgatom a másik témáját, és őt játszom abban a pillanatban. Én a kórussal nem a saját zenei önmegvalósításomat akarom megteremteni ebben az előadásban, hanem Macbeth belső gondolatainak a kivetülését egy fajta hangzásvilágban. A témának, amit el akarnak játszani az előadásban, annak a meghosszabbítását zenében próbálom megfogni.
Tehát a végül is akkor önmagadat nem is tudod leellenőrizni. Ott vagytok a színpadon, meg ami után elkészül az előadás, ugye?
Hát ahogy egy színész sem tudja önmagát leellenőrizni, úgy egy zeneszerző sem, hogyha játszik az előadásban. Nem tudja leellenőrizni magát. Egy zenész sem tudja önmagát leellenőrizni, a 13. hegedűs a hegedű gárdában nem tudja a zenekarban önmagát leellenőrizni, és pontosan ez a művészetnek a titka. Nem önmagamat kell leellenőrizzem, hanem a témát kell én a legnagyobb tudásom szerint felemeljem, tehát a nézőkhöz eljutassam. Ez egy olyan dolog, mint amikor két ember között egyszer csak keletkezik egy híd, és azon a hídon keresztül Shakespeare maga átsétál, és bemegy a másik emberbe, és ott valamiket helyreigazít. Mert az csak ő tudja. Ő tudta annak idején, hogy mi az. Mi csak megpróbáljuk ezt az egészet valamilyen formában feleleveníteni és élővé tenni ebben a pillanatban.
Ez már nem is változik, ugye? Tehát te, amit lezársz a bemutatóra, vagy az első két-három előadásra, az rögzül, és úgy marad ezek szerint.
Így van.
És így is kell legyen ez, nem?
Van nekünk is egy időnk, az alatt az idő alatt, amennyi elkészül belőle, az. Persze soha nincs igazán kész, mert minden egyes előadáson valamilyen dolog változik. Például, ahogyan kezdődik az előadás, ott ötször szokták elénekelni a Kyrie Eleison, Krista Eleison című 1200-ban keletkezett szöveget, de nem mindig tudják a kórus sem, hogy mikor fogom őket beinteni. Mert ott helyben játszom, és egyszer csak azt mondom, hogy és tessék. Tehát ez egy olyan tréning is számukra, hogy rá vannak készülve, és figyelnek. Tehát a színház az figyelem, a zene szintén. Egyetlen más eszközünk sincsen arra, hogy kifejezzük magunkat, csak a figyelmünk. Most arra a témára figyelünk, hogy éneklünk. És nincs más, kizárunk mindenfélét. Nem érdekel most abban a pillanatban a néző jelenléte, persze nagyon fontos, de nekünk a figyelmünk a témán van, amit játszunk. Innentől kezdve alakul az egész. Az energiák így összpontosulnak. A színész figyel a saját témájára, a másikéra. A zene figyel a színész témájára. A tánc figyel a zene témájára és a színész témájára. És a látvány összefogja ezt az egészet is, beötözteti a jelmezekbe is. Ez az egész együtt lélegzik, mozog folyamatosan.
És apró improvizáció megengedett közben még?
Persze. Vannak olyan részek, amiket folyamatosan ott helyben improvizálok. Tehát mondjuk van egy motívum, egy lerögzített motívum, és bizonyos esetekben az a motívum, mivel egyedül én játszom, ezért megengedhettem magamnak, hogy improvizáljak, mert nyilván nem várom el 18 embertől velem együtt improvizáljon, de ott, ahol egyedül játszom, ott mindig az adott körülménynek megfelelően alakítom a motívumokat ott helyben. Tehát ott helyben szerződik, úgymond a zene.